Ézsaiás könyvében a 6. rész 8. versétől a 13. versig fogjuk olvasni. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt. Menj, és mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyatott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. És a 66. részből az első 4 vers, ezt mondja az Úr. A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolja. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott. Így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Bikát vágnak le, de embert is ölnek. Juhot áldoznak, de kutyanyakát is szegik. Étel áldozatot mutatnak be, de disznóvért is. Tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködnek, én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket. És rájuk hozom, amitől borzadnak, mert szóltam, de nem feleltek. Beszéltem, de nem hallgattak rám. Hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, meghajtjuk magunkat a Te beszéded előtt, mert megítél bennünket, megítéli bennünk is azt a kettősséget, ami talán nem csak Tamásra volt jellemző. A hitet, s mellette a hitetlenséget. A reményt, s mellette a reményvesztettséget. A kételyeket, és mégis újra és újra a hitet. És köszönjük neked, hogy a Te ítélő igéd is mindig rejt reménységet, és a Te ítéleted elől is a Te karjaidba menekülhetünk. Köszönjük, hogy úgy van az, hogyha kivágod a népet, mégis van egy maradék. Hogyha kivágnak egy fát, mégis visszanőhet a gyökeréről. És köszönjük, hogy ezt te tápláltad, te teremtetted így. Köszönjük neked a te beszédedet, ami megbánt, megsebez, de be is kötöz, meg is gyógyít. Köszönjük, hogy te élő Urunk Istenünként úgy bánsz velünk, hogy az a mi üdvösségünkre legyen. És szeretném most is meghajtani magunkat te előtted, élő igét hallani, ami eljut a vesékig, megítél, és megsebezve, de be is gyógyít, és helyreállít bennünket, hogy tovább tudjunk menni útunkon örömmel. Köszönjük neked, hogy reményt hoztál, jövőt rendeltél nekünk. Köszönjük, hogy ez nem abban van, hogy mi milyen szuperek, tökéletesek vagyunk, mert ha magunkra nézünk, csak a mi vétkeinket, bűneinket, kételjeinket, hitetlenségünket, és még sorolhatnánk, hogy mit látunk, de el vagyunk rejtve te benned, Urunk Jézus Krisztus, te vagy a mi megváltónk. És így szeretnénk téged dicsőíteni, magasztalni, és így szeretnénk most is hallani a te beszédedet. És így könyörgünk a mi népünkért, te látod, hogy mennyire igaz ez az ige is rá, hogy mennyire megszenvedte a múltat, meg a jövendőt is, ez a nép, mert nem igazán akar rád hallgatni. És még akik ajkukra veszik a te nevedet, ők is sokszor valami más úton járnak. Te vagy az, aki mégis a te igéddel bele tudsz világítani a szívekbe, és így kérünk, hogy valahol hirdetik ma a te igédet, légy ott köztük. Szólaljon meg, munkálkodj a te lelkeden keresztül. Kérünk a mi vezetőinkért, hogy te irányítsd és vezesd őket is, és hadd hajtsák meg az ő életüket, tekintélyüket a te tekintélyed előtt. Kérünk a mi gyermekeinkért, hogy ők is megérthessék azt, amit még mi is talán olyan nehezen értünk és felfoghatatlan, de mégis a legkisebbek is megérthetik, hogy te annyira szerettél bennünket, ahogy mi egymást nem tudjuk, ahogy mi csak szeretnénk, hogy halálosan az életed árán. Köszönjük, hogy így váltottál meg, és köszönjük, hogy ezt föl lehet fogni, meg lehet érteni, és lehet e szerint élni. Kérünk, hogy cselekedj így a mi családjainkban, a rokonságunk között, és kérünk, hogy áld meg a te ígédet most is ezen a szószéken. Amen.
Remélem, hogy mindenki kapott egy ilyen papírt, amikor bejött ma. Lehet látni, hogy a szíme egy kicsit más, mint a megszokott szím. A szím az Ószövetség az Új Szövetségben. És az utolsó hónapokban foglalkoztunk az Ézsaiás könyvével itt az Isten tiszteleten, és a mai nap nem fogunk nézni csak egy szakaszt az Ézsaiás könyvéből, vagy egy fejezet, hanem fogunk nézni, hogy az Új Szövetségben hol vannak egy pár hely, ahol idéznek az Ézsaiás könyvéből. Az az érdekes, hogy ha mi nézünk azt, hogy az Új Szövetségben van több mint 800 hely, ahol idéznek az Ószövetségből. Az Ószövetségi könyv, amit leggyakrabban idéznek, az a Zsoltárok könyve. Több mint 68 igészakasz van a Zsoltárokból, amit idéznek az Új Szövetségben. A második könyv, amit leggyakrabban szerepel az Új Szövetségben, az Ószövetségből, az Ézsaiás könyve. És egy kicsit gondolkoztam, hogy milyen fontos, hogy mi megértjünk az Ószövetséget, és akkor tudunk jobban megérteni az Új Szövetséget. Ha nem tudjuk, hogy mi volt a múltban, nagyon nehéz megérteni, mi van a jelenben. Én 30-valahány évvel jöttem ide Magyarországra először, és hatranban voltam, mert én nem jártam általános iskolába itt Magyarországon. És ha én jól tudom, aki általános iskolába jár itt Magyarországon, tudnak, hogy ki volt István a király. Tudnak, hogy ki volt Mátyás. Amikor én érkeztem Magyarországra, ezeket a neveket sohasem hallottam. És amikor valaki kezdett beszélni valamiról, ami történt a múltban, vagy ami történik a jelenben, az, hogy hiányzott számomra azt a történelmi háttér, akkor sokszor én nem tudtam követni, hogy miről van szó. És föntáll az a veszély, amikor mi foglalkozunk az Új Szövetséggel. És amikor mi olvasunk egy ószövetségi igét az Új Szövetségben, mi nem értünk meg azt, mert nem ismerjük azt a részt az Ószövetségből. És remélem, hogy ma csak egy kis kóstolót fogunk kapni, amikor nézünk egy pár igét az Ézsaiás könyvében, mi volt a helyzet, amikor ott volt, és utána fogunk látni azt, hogy az mi volt, hogyan lett használva az Új Szövetségben. Az első ilyen igét, amit fogunk látni, az első igét, amit elolvastunk most az Isten tisztelet elején, az Ézsaiás 6. részből. Egy pár hónappal ezelőtt végigmentünk a 6. részben az első 8 versben, és most fogunk folytatni a 8. verstől. És ez volt, amikor Ézsaiás kapott azt a hívást Istentől, hogy ő legyen proféta. És itt a 8. versben mi ismét látjuk azt, hogy Isten föltett egy kérdés. Kit küldjek el? És akkor, ahogyan látunk, akkor is látjuk itt az igében, Ézsaiás jelentkezett. És azt mondta, hogy itt vagyok, engem. Milyen nagyszerű, hogy itt van egy fiatal ember, aki azt mondja Istennek, hogy Isten, én itt vagyok, rendelkezésre állok. És mi azt gondoljuk, hogy milyen nagyszerű ez. De utána olvasunk a 9. vers és a 10. vers. És lényegében A kilencedik versben és a tizedik versben Isten a következőt mond az Ézsaiásnak. Nem lesz hatékon a te szolgálatod. Amikor te predikálsz, az emberek nem fognak megtérni. Hanem pont az ellenkező beszélt arról, hogy itt van egy olyan nép. Egy olyan nép, aki már régen becsuktak a szemüket és a fülüket. És nem hallnak az üzenetet, amit én adom nekik. Szemével nem lassan, fülével nem halljan, szívével ne értsen. Azt kell megértenünk, hogy Isten nagyon kegyelmes Isten. De azt is kell látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor Isten azt mondja, hogy elég. Vannak olyan helyzetek, amikor Isten azt mondja, hogy jó, most már itt a vége. Most már vége van a kegyelem időszaknak. Egy konkrét helyzet, amikor ez van, vége a kegyelem időszak, amikor valaki meghal. Ha valaki meghal, akkor vége van a kegyelem időszak. Ha ő nem reagált abban az időben, már késő. Minden embernek van szabva azt, hogy meddig van az a kegyelem idő. Meddig van az ember, amikor ő él. De azt is látjunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az a kegyelemi idő lezárul, mielőtt egy ember meghal. A mi emberi szemszögből, mi nem tudunk dönteni, hogy mikor van az. Isten nem ad azt a lehetőséget nekünk, hogy mi tudjunk a saját életünkről, vagy egy másik ember életében, mikor van vége annak az időnek. De itt az Ézsaiás könyvében elég nyilvánvaló ebben az igé szakaszban, hogy Isten azt mondja, hogy az Izrael az a nép, amit én kiválasztottam. És lehet valahogyan azt látni, hogy az az ember, aki volt abban a kiváló helyzetben, hogy ő növekedett föl, egy hívő közösségben. Ő olyan, mint az ember, aki Izraelben volt. Ő egy rendkívüli helyzetben van. A korintusi levelben beszél arról a gyerekekről, akik egy olyan otthonban vannak, ahol az egyik vagy a másik szülő egy hívő ember. És azt mondja, hogy a gyerek a szülők által szent. Az igé nem mondja azt, hogy az a gyerek hívő, hanem az, hogy ő szent. És a szent a Biblia használatban azt jelenti, hogy ő egy különleges pozícióban van. De az, hogy egy gyerek egy különleges pozícióban van, lényegében ő ugyanaz, mint Izrael. Az Izrael nép látta az Isten tetteit, tapasztalták az Isten szeretetét, és annak ellenére újból és újból azt a nép visszautasították Isten. És akkor volt egy időpont, amikor azt mondta, jó, akkor elég. Ettől kezdve, te tovább nem fogsz látni, és te nem fogsz hallani, és te nem fogsz megérteni. Itt a vége a kegyelemi időnek. Mi néha játszunk egy játékot Istennel. És mi azt mondjuk, hogy majd. De nincs garancia, hogy lesz egy majd. Az új szövetségben, az első három evangéliumban ugyanabban a helyzetben látjunk leírva, ahogyan Jézus idézte ezt az ige szakaszt az Ézsaiás 6. részből. És mind a három helyzetben a Máté, a Márk és a Lukács evangéliumban le van írva, ahogyan Jézus idézte ezt az ige szakaszt, amikor mondta a magvetőr példázatot. Jézus elmondta ezt a példázatot, amit mi jól ismerjünk, amit mi gyakran hallottunk, és miután ő adta a magyarázatot erről a példázatról, ő idézi ezt az ige szakaszt az Ézsaiás 6-ból. És azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik hallnak a példázatot, és nem fognak megérteni azt. Nem fognak felfogni azt a példázatot. És amikor Jézus mondja ezt, ő nem azért mondja azt, mert ő nem kegyelmes, hanem azért mondja ezt, mert vannak olyan emberek, akik olyan hosszú időn keresztül megkeményítettek a szívüket, hogy Isten azt mondja, hogy jó, te már hoztad egy döntést. Te már hoztad a döntést. Most már én nem fogok segíteni, hogy te tudsz megérteni ezt. És ő azt mondta, hogy ezek a példázatok, aki ismer engem, aki keres engem, azokat fognak megérteni a példázatokat. De azok az emberek, akik már keményítettek a szívüket, akik már újból és újból azt mondom, hogy tudom, de nem, akkor Isten azt mondja nekik, hogy vége a kegyelmi időnek. Te kaptad lehetőséget, többet nem fogok biztosítani lehetőséget neked. Nem fogok érinteni a te szívedet. Nem fogok nyitni a te szemedet. Nem fogok nyitni a te füledet. Ha most hallod az igét, akkor még nem érkeztél arra a pontra. De komolyan kell venni az Isten igéit. Alá kell vetnünk magukat az Isten igéje alatt. És nem elég csak mondani, hogy ez egy szép dolog, hanem azon az alapján kell cselekedni. Megint hátran vagyok, hogy én nem növekedtem fel Magyarországon, de az Egyesült Államokban volt az egyik gyerekmese, szerintem ez megvan itt, ahol volt egy gyerek, aki pásztor volt, és néha, amikor nem volt egy farkas, ő kiabált, hogy farkas, farkas, gyertek segíteni. Ismertek a történet? Ismerjünk a történet. Nem ugyanaz, mint ez a helyzet, de hasonló. Ez a gyerek visszaélt a lehetőséggel. Ő visszaélt a lehetőséggel. És amikor már volt egy valódi helyzet, akkor nem kapott segítséget. És valahogyan mi olyanok vagyunk, mint ez a gyerek. Amikor van egy lehetőség, nem éljünk a lehetőséggel, vagy visszaéljünk a lehetőséggel, ahogyan a gyerek csinálta. És utána, amikor lenne az a pillanat, amikor valódi szükségünk van, már az előtti nem helyes bűnös viselkedés miatt lezárul azt a lehetőséget. Ez, amit Jézus idéz, erről beszél, hogy vannak olyan helyzetek, amikor lezárul a lehetőség. És komolyan kell foglalkozni azzal, hogy élek vele, vagy nem. A második igészakasz, amivel szeretnék nézni az Ézsaiás könyvében, az a 29. rész, a 13. vers. A 29. rész, a 13. vers, a hiába való Isten imádat. És akkor itt fogunk látni egy másik probléma. Nem túl vidám a mai predikáció, de ebben a helyzetben a mi feladatunk nézni, hogy Isten mit mond az ő igében. És itt a 29. részben a 13. vers olvasom. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közelik hozzám, és ajkával dicsérít engem, de a szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Itt ebben az igében, és nagyon sok más igében, a másik felolvasott igé, a 66. részből, az Ézsaiás könyvéből, ott láttunk, hogy az emberek, amikor vittek egy báran áldozatul, azt mondtuk, hogy ez olyan, mint egy kutya. Valami, ami nem volt tiszta. Valahogyan az ember csinálta a külsőt, oda vitte a báran, de ő nem gondolt arról, hogy milyen komoly ez. Ő lényegében játszott Istennél. A Zsoltárokban látjunk többször olyan igék, amikor azt mondja, hogy az az áldozat, ami a népet hozott, nem tetszik Istennek. Mert az ember foglalkozott a külsővel. Azzal igyekezünk, hogy vannak szép virágok. Azzal foglalkozunk, hogy van rendít. Hogy tiszta a székek. És mi foglalkozunk minden kúsör dologgal. Én nem mondom, hogy rossz a kúsör. Nagyon jó dolog, hogy tiszta a székek, és szép a virágok. De van valami, ami sokkal lényegesebb. És az, ami lényegesebb, hogy mi van a szívünkkel. Amikor találkozunk ezzel az igével az Új Szövetségben, az szinte a Máté Evangélium, a 15. rész, a 7. verstől. Kép mutatok, találan profitát rólatok, Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve azonban távol van tőlem. Mi a probléma? A probléma nem a külső dolgokkal. Amikor egy Isten tiszteleten mi énekeljünk, az egyik fő cél azzal az énekelés, az, hogy mi dicsérjünk az Urat. De hányszor van az, hogy mi úgy énekeljünk, hogy amikor befejezünk az éneklést, nem is emlékszünk, hogy mi volt a szöveg. Amikor a szívünk teljesen más helyen volt. Ez Ez az igészakasz azt mondja, hogy nem elég, hogy mi fönt tartjunk egy szép kúsör szertartás. Hanem szükség van arra, hogy mi vizsgáljunk a mi szívünket, és nézzünk, hogy mi van a szívünkben. Az 51. Zsoltárban, a 18. és a 19. versben azt olvasunk, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égér áldozat adnék is, nem vinnéd szívesen. Isten előtt a türedelmes lélek, a kedves áldozat, a türedelmes és megtört szívet nem veted meg Istenem. Hogyan imádjunk Istent? Olyanok vagyunk, mint azok a képmutatók az Új Szövetségben? Vagy olyan vagyunk, mint Dávid a bűnbánata után, amikor az ő szíve rendben volt, amikor volt egy összetört szíve. Akik szolgálnak zenevel az Isten tiszteleten. Én remélem, hogy senki nem azért csinálja ezt a szolgálatot, mert ő szeretne szerepelni. Mert ha az a végső cél valakinek, aki csinál a zeneszolgálatot, hogy ő szeretne szerepelni, az nem tetszik az Úrnak. Ha viszont az az ember, amikor szolgál zenevel, ő úgy szolgál a zenevel, hogy Isten, én szeretnék felemelni téged. Én egy nem méltó szolga vagyok ebben. Az a fajta szolgálat, az, ami tetszik az Úrnak. De nem csak akik zenélnek, hanem mi, amikor mi részt veszünk az Isten tiszteleten. Mi hogyan veszünk részt az Isten tiszteleten? Mi úgy veszünk részt, mint nézők? Mi ide jövünk, ahogyan menjünk egy sporteseményre, és mi csak nézünk? Az Isten térve azt, hogy egy Isten tiszteleten minden részvever aktívan részt vesz. Hogy mi ebben az alkalman, mi szívból dicsérjünk az Urat. Ez volt az Isten vád a zsidó nép ellen. Az Ézsaiás idejében és Jézus idejében. És szerintem sokszor ez az Isten vádja az ő népe ellen a 21. században. Hogy mi hozunk a kulcsot, amikor valóban, ami fontos Istennek, a szívünk. Mi van a szívünkkel? Ez, amit Isten akar tudni. Ha most befejeznem, akkor esetleg valaki haza menni egy kicsit csalódottan, hogy a Monty beszél erről, hogy Istennek nem felel meg azt, és Isten nem felelnek meg ezt, hogy egy kicsit össze van törve, megyek haza. Én azt mondom, az össze törve, és nem feltétlenül rossz. De vannak más igék, amit idéznek az Új Szövetségben, és most szeretnék nézni még egy olyant, az Ézsaiás 52. részből, az Ézsaiás 52-ben, a 7. verstől olvasom. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken, az öröm hírt hozó lába. Békét hirdet, öröm hírt hoz, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Itt azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akinek nagyon szép a lába. Nem kell mutatni a lábad most. Nem akarunk csinálni azt. Az az érdekes, hogy sokszor minél idősebb egy ember, minél csúnyabb a lába, nem? Szóval valahogyan egy kis csecsemő, az ő lába olyan aranyos, nem? Valaki már látott egy csecsemő csúnya lába? Én nem. Lehetséges, hogy létezik olyan, de én nem láttam olyan, de valahogyan ahogyan az ember öregszik. Az évek folyamán nem vigyáz a lábára. És mindig olyan cipőt fölvesz, ami túl kicsi magának, egy kicsi összenyomognak a lábujjai, akkor van körömgombai, ami nagyon csúnya tud lenni, és csak ezek a lábak egyre csúnyabbak. Száradnak, repednek. Ismerős. Már találkoztál olyan lábbal. De itt ebben az igében azt mondja, hogy van egy másik fajta láb. Az a láb, aki az örömhírt hoz, és az a láb gyönyörű. Az a láb gyönyörű. Két hónappal ezelőtt, amikor Ibolyát műtötték, a műtét után találkoztam az orvossal. És az orvos azt mondta nekem, hogy nem kellett a féltüdőt kivenni. Csak a felső részét. És a nyírokcsomó, és jó sikerült a műtét. Lehet, és ez furcsán hangzik, de annak az orvosnak szép volt a lába. Azért szép volt a lábat, nem is láttam a lábat, de azért szép volt, mert ő jó hírt hozott. És én azt láttam, hogy nekünk van az a lehetőség, hogy mi is tudunk jót hírt hozni. A Róma 10. részben Paul idézi ezt az ige szakaszt. A 10. részben a 15. verstől olvasom, és hogyan hirdessék, ha nem küldetek el. Így van megérve, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki ingedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hit a mi beszédünknek? A hit tehát hálásból van, a hálás pedig a Krisztus beszéde által. Mitől lesz szép a lábad? Attól lesz szép a lábad, hogy hirdessél az evangéliumot. Azt, hogy hirdessél a jó hírt. Hogy hirdessél azt az ismerőségnek, a szomszédodnak, a családtagoknak, hogy Jézus Krisztus él. Amikor hirdetsz az evangéliumot, cselekedettel és szavakkal, akkor az igé szerint szép lesz a lábad. Az öröm hír hozó a kövek között mond az embernek, hogy Isten jó, hogy lehet bízni benne. Meg vagyok győződve, hogy az átlag emberben nem a probléma, hogy van hite vagy nincs, hanem a probléma az, hogy miben hiszik, miben bízik, és lényegében van két lehetőség. Az ember vagy bízik saját magában, vagy bízik Istenben. És az örömhír azt mondja, hogy sokkal érdemesebb bízni az Úrban. Mert ő uralkodik. Persze, ha Isten nem lenne jó, akkor én tudnám megérteni azt, hogy az ember miért nem bízik benne. Vagy ha az Úr nem lenne mindenható, akkor esetleg tudnám, hogy miért nem bízne benne valaki. De azért szükség van arra, hogy az ember hallja Krisztus beszéde. Mert amikor az ember hallja a Krisztus beszéde, akkor látja, hogy valóban milyen a mi Istenünk. És ha mi látjunk és megismerjük a mi Istenünk, akkor tudunk bízni benne. Az a reménységem, hogy mindnyájunk gondolkodunk ezeken az üzeneteken az Ószövetségből, amik szerepelnek az Új Szövetségben. Gondolkozni kell azon, hogy élek a lehetőség most. Élek most ebben a kegyelemi időben azzal a lehetőség, hogy ismerem őt, mint megváltó. Az a kérdés, hogy milyen az én szívem. Kész-e a szívem énekelni neki? Kész-e a szívem dicsérni őt? És végül is az, hogy milyen a lábam. A másik ember számára gyönyörű a lábam, mert én hirdettem az evangéliumot. Nincs fontosabb feladatunk a világban. Mert mi hirdetjünk azt, hogy érdemes bízni az Úrban. Mert Isten jó. Imádkozunk. Édes Atyánk, hihetetlen, hogy több ezer éven keresztül az üzenet, ami jött Ézsaiástól, még mindig érvényes. Még mindig küzdködünk ugyanazok a dolgokkal, ami igaz volt abban az időben, amikor Ézsaiás élt, abban az időben, amikor Jézus volt a földön, és ma. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk összetört szívvel imádni téged. Kérjünk, ha van olyan, aki még nem hozta azt a döntést, hogy bízom benne. Segíts őt most. Nyitsd ki az ő szemét, hogy ő tud megérteni az örömhírt. És hogy ő azt tud mondani, hogy Isten, többet nem bízom magamban, de bízom benned. Akkor is, ha nem értem, én bízom benned, mert te vagy a jó mindenható Isten. Köszönjük, hogy soha sem fogunk csalódni, ha mi bízunk benned. Ezt mind kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.